Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
9 óra 9 perckor a reggeli személy. Takács Tibor történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának kutatója, munkatársa. Mi a pontos meghatározás?
Kutató, az teljesen jó.
Tavaly novemberben, vagy tavaly ősszel jelent meg a Dalos könyv című könyved. Ugye korábban már írtál a CPG-ről, meg a magyar punkról is. Itt a műsor előtt még egy kicsit beszélgettünk róla is, hogy az meglehetősen nagyot ment, nagyon népszerű volt. Ennyire érdekli az embereket az, hogy hogyan működött, vagy hogyan ment rá a kultúrára az Állambiztonság?
Szerintem igen, általában a kultúra érdekli is az embereket, a könnyűzene is. Nyilván az a kör, akit ez érdekelt, eleve benne volt a 80-as években, vagy korábban is, az meg különösen nagy figyelmet szentel erre. De úgy általában a későbbi korosztályokat is, például engem is.
De a Dalos ugye az nem ment már le sok-sok évvel ezelőtt? Tehát amikor kiderült Szőnyei Tamás könyvéből, a nyilvántartottak, mikor jelent meg? 10 évvel ezelőtt talán?
20 éve már, igen.
Te jó Isten! Miért nem adják ki ezeket a könyveket egyébként újra?
Azt a kiadóktól kéne megkérdezni, vagy Tamástól. Akkor igen, tehát akkor nagy... Akkor volt ügy, idézőjelbe, ez a 2000-es évek első fele közepe, akkor több nagy, idézőjelben nagy leleplezés volt, és akkor foglalkoztak is ezeknek az ügyeknek az emlékezetével, akkor foglalkoztak. Én megmondom őszintén, engem akkor nem nagyon érdekelt, és most az emlékezetesen nagyon érdekel. Én próbáltam ezzel visszavinni oda ezt a dolgot, ahol elindult, tehát magára a munkadosszéra, tehát azokra a jelentésekre, amit Dalos vagy Dalos nevébe adtak.
Ez nagyon fontos, amit most mondtál, hogy Dalos nevében adtak. Ugye 1981-től 1986-ig tartalmaz jelentéseket, ha jól tudom, akkor 54 jelentést ez az akta. Amikor azt mondod, hogy Dalos nevében adták, akkor mire gondolsz?
Én megvizsgáltam alaposan, hogy az egész onnan indult. Igazából a leleplezés, vagy akkor, amikor kiderült Vikidár Gyuláról, hogy Dalos Fedő néven hálózati személy volt, ez egy olyan cikkben történt, Szőnyei Tamás írt erről.
Talán a Magyar Narancsban.
Magyar Narancsban, igen, aztán ugye a könyvében is ír erről, hogy igazából a Szőnyei Tamás a saját 81-es magyar ifjúságbeli cikkének a mondatait, meg az egész cikkét látta visszaköszönni a Dalos Fedő nevű hálózati személynek a jelentésébe, és megállapította, hogy ez egy az egybe Dalos írta át, illetve nem írta át, mert ugye szóbeli jelentés volt, tehát Dalos fogalmazta át az egészet. De ő is már igazából sejteti, hogy ez a tartótiszt közreműködése, vagy valamilyen kooperáció nélkül ez nehezen elképzelhető, és akkor engem ez fogott meg igazából az egészből, és akkor feltettem a kérdést, hogy jó, ezt Szőnyei Tamás észrevette, mert a saját cikke volt, de hogy vajon a többi cikk is így készült, tehát átfogalmazással, és sokan egyébként sokaknak feltűnt, tehát több kutató kézzel vett ezt a dossziét, és nekik is feltűnt, ha más nem olyan szinten, hogy azokról, amelyekről Dalos jelentett, az igazából a korabeli sajtóban is megjelenhetett volna, és én meg megnéztem, hogy megjelente, tehát konkrétan ez, illetve az érdekelt, hogy aztán mi következik ebből.
Dalos egyébként jó ügynök volt?
Nem tudom, mi az a jó ügynök, hogy a hálózat, vagy az Állambiztonságnak más volt.
Ha megnézzük, ugye te nagyon sokat foglalkoztál vele, néha azért én is belolvastam, tehát volt például Algol László, akiről lehet tudni, hogy a 80-as évek magyar kulturális életét, underground kulturális életét figyelte meg, aztán Ausztráliába emigrált, tehát az ő jelentései egy-egy eseményről, a Magyarország Tiéd Lehet című kiállításról például, ami a Fiatal Művészek Klubjában nyílt meg, és aztán aznap este, vagy másnap be is tiltották. Olyan hosszú jelentést írt, hogy bármelyik esztétának a dicsőségére válna.
Igen. A kérdés továbbra is az, hogy ez mondjuk állambiztonsági szempontból jó jelentés volt-e. Ugye az állambiztonság másra volt kíváncsi, mint mondjuk egy esztéta. Én mindig azt szoktam hozni, hogy foglalkoztam a futball és állambiztonság kapcsolatával, hogy ha a szurkolót benne beszerveztek ügynöknek, a szurkolóként ő arra a meccsre volt kíváncsi, a pályát nézte. Az állambiztonságot meg a meccs meg annyira nem érdekelte, nem, vagy általában nem az érdekelte, hanem a lelátó. Tehát, és akkor persze ez egy ilyen szélsőséges eset, de gyakorlatilag minden esetben erről van szó, hogy zajlik valami mondjuk egy underground kulturális életben, vagy akár a rockzenében, az szereplőinek ez fontos, az fontos, a gázsi fontos, a fellépési lehetőség, a gitáros betegsége, a személyi ellentétek, és így tovább. Az állambiztonságot pedig mindeznek a feltételezett, vagy vélt mondjuk politikai, vagy veszélyforrása. És ezért ez konkrétan is megjelenhet abban, hogy mondjuk egy ügynök miről számol be ügynökként, és miről számol, vagy miként beszélhet ugyanarról mondjuk civilként. És azért mondom, hogy az, aki mondjuk jó civilként ad egy hosszú, akár esztéta által is írható, vagy olyan jelentést, amit esztéta is írhatott volna, az nem biztos, hogy az állambiztonság ennek úgy örült, mert neki kellett akkor kis venni belőle azokat az információkat, amit ő érdekli. Ugye Dalosnál azért nehéz ezt megválaszolni, mert a jelentéseinek a többségét, tehát igaz, öt darab kézzel írt jelentést adott, amelyek olyanok voltak, amilyenek, a többit pedig szóban adta, és én azt állítottam így alapos vizsgálatok után, hogy ezeket biztos, hogy nem ő adta. Mert arra, amit Szűnyei Tamás is rámutatott, hogy ezek az újságcikkeket szisztematikusan és irányzatosan átfogalmazva írta bele a jelentésbe a jelentés írója, ez természetesen igaz, viszont az is látszik, hogy nagyon sok esetben szó szerinti egyezések vannak, és hogyha a Dalos Fedő nevű ügynök elolvasta az újságot, és azt mondjuk felmondta utána a szóban adott jelentésben, találkozón, utána pedig ha ott készített is róla egy hevenyészeti jegyzetet mondjuk a tartótiszt, és utána 2-3 nappal, de valamikor 1 hónappal ezt írásba foglalta, akkor nehéz feltételezni azt, hogy az Istenbe maradt meg a szó, a cikkben meglévő fogalmazás kétszeres szóbeli közvetítés által, hogy maradhatott meg még a jelentésbe. És én azt állítom, hogy igazából be volt szervezve Wikidágyra, ez természetes. Valószínű, hogy több kisebb-nagyobb rendszerességet találkozott is a tartó tisztjével, de valószínű, hogy érdemben olyan jelentést, ami érdemi volt, olyan információt nem tudott nyújtani, és ezért a tartó tiszt fogalmazott meg sajtócikkek alapján jelentéseket, és azt adta Dalos szájába. Az más kérdés, hogy igazából, ha konkrétan egy-egy jelentést nézünk, akkor sem nagyon informatívak, vagy nem nehéz feltételezni, hogy mi az állambiztonsági érdekessége ezeknek, de úgy az egészet tekintve azért van jelentősége.
Ki volt Gábor Róbert?
Jó kérdés. A
valódi név?
Igen, volt egy ilyen tiszt. A állambiztonsági tiszteknek a személyi anyagai, nagyon sok személyi anyag bekerült a levéltárba. Aha. Pont Gábor Róberté nem.
Oh.
De vannak rá, tehát személyi parancsok, kinevezések, iratokon azért nem csak a Dalos Fedő nevű ügynököt tartottam.
Nekem is vannak olyan dokumentumon, amikor ott van a kapja, a kettős pont, vagy adja, vagy aláírja Gábor Róbert neve, akkor még talán főadnagy volt, aztán talán már őrnagyként szignalizált a 80-as évek közepén, végén már ilyen jelentéseket.
Igen, tehát ő szép karriert futott be. Igazából nem került be a személyi anyaga, az nem tudom miért nem, tehát mivel nincs meg a személyi anyaga, ezért mondjuk a 90 utáni sorsa sem ismert, tehát nem tudni, hogy őt mint 3x3-as, ugye a BRFK 3x3 osztályán volt beosztott, hogy őt is a 90-ben le vagy nyugdíjba ment idő előtt.
Mert
vagy...
mikor született? Tehát élhet még akár Gábor Róbert?
Fú, nincs meg a személyi anyaga, ezért nem nagyon lehet tudni. Viszont nem, tehát viszonylag fiatal volt, tehát most... Vikidágyul a korosztály. Tehát, jó, ez a, tehát, ne, tehát elvileg akár még élhet is.
Tehát az jut eszembe, hogy azt tudom, hogy a kábítószer osztályon is voltak fiatal rendőrök, vagy ifjúságvédelemben, akik még mindig élnek, és azt is tudom, hogy időnként a klubrádiót hallgatják, és amikor szóba kerül mondjuk Gábrielnek a neve, akkor írnak a Parakovácsnak, hogy nagyon örülnek, hogy ilyen szépen megemlékezett róla. Gábriel a kábítószer osztálynak volt az egyik vezetője. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy Gábor Róbert is most hallgatja a rádió műsort.
Én igazából örülnék, ha hallgatná, vagy valamilyen módon jelzést küldene, mert kíváncsi vagyok a véleményére.
És az amikor vélelmezed azt, hogy azok a jelentések, amik Dalos néven keletkeztek, akkor vajon a Gábor Róbert azt azért írta, hogy teljesítse a tervet? Tehát elő volt írva az 5 éves tervben, hogy évente nem tudom hányszor kell találkoznod az ügynököddel, ilyen típusú jelentéseket várunk el tőled ekkora terjedelemben. Hát a Dalos az szegény énekelni jobban tudott, mint írni. Úgyhogy,
mint dalolni.
Mint dalolni. Úgyhogy nem volt más választás, hogy Gábor Róbert így mint Rozsek rendőrségében, hogy akkor csinálunk egy kis bűnt, hogy valami azért történjen.
Ha nem is 5 éves terve, de benne volt az egész. Tehát igen, tehát volt egyfajta teljesítéskényszer. Kellett tartani ügynököket, valószínű jó pont volt, ha még többet tartott, és igazából Gábor Róbert tudta, hogy működik egy állambiztonság, hogy kell kinézni egy jelentésnek, és akkor arra emlékeztető, vagy olyan formát adott ezeknek az újságcikkeknek, átfogalmazta, megjegyzést fűzött hozzá, ami sokszor szó szerinti dolgokat vesz át a jelentésből, valójában valószínű, hogy fordítva volt, tehát a saját előzetes megjegyzését írta bele az újságcikkbe, és úgy fogalmazta át, és igen, tehát úgy tűnt, hogy van még egy ügynöke, egy hálózati személy, akit belül rendszeresen találkozik, szóban ad jelentést, ad neki feladatokat.
Ez fontosan, ezt kérdezni akartam. Tehát amikor azt mondod, hogy ad neki feladatokat, hogy nem csak arra voltak jók az ügynökök, akiket használtak, hogy szondázzák a környezetet, hanem adott esetben arra is utasították őket, hogy befolyásolják, mozgósítsák, aktivizálják, adott esetben provokálják a közeget?
Igen, de még visszatérek, hogy a feladatot az is jelentett, hogy mit figyeljen. Tehát akkor konkrétan, hogy vagy nagy általánosságban, hogy figyeljen ennek és ennek a művelődési háznak a klubját, vagy menjen el egy koncertre és figyelje az ottani hangulatot, meg a közönség viselkedését. De igen, volt olyan jellegű, a magatartásra vonatkozó feladatok vagy utasítások is. Én Dalosnál nem emlékszem, hogy ilyen nagyon provokatív dolog lenne, de mondjuk olyan volt, hogyha ez és ez kapcsán valami ilyen véleményt hangoztasson. Tehát vagy így viselkedjen. Ugye a 80-as években azért már nem volt megengedett, hogy mondjuk a hálózati személyek provokáljanak. Elvileg korábban sem, de akkor elég provokatív módon is, vagy provokatív feladatokat is adhattak nekik. A 80-as években ez már alapból nem volt így, de mondom, magatartásra, viselkedésre, arra, hogy milyen véleményt hangoztasson, ilyenre azért Dalosnál is volt példa.
Ja, igen. Hogy Gábor Róbert mit csinált ezekkel a jelentésekkel? Tehát ezt megkapta mondjuk Horváth József, vagy ki volt a felettese például Gábor Róbertnek?
Hú, most jót kérdezem, hogy ki volt az alosztályvezető, vagy az osztályvezetője. Ez egy hálózati személynek a jelentéseihez bekerültek egy dossziéba, amit később, amikor irattárba került, akkor munkadosszéként M számot kapott, de ezeket gyűjtötték, és valószínűleg időről időre a felettesei azért ellenőrizték.
Aha.
Például megnézték, hogy akkor megvannak a jelentések, igen, itt a bizonyíték, hogy tartja a kapcsolatot ezzel a hálózati személlyel, illetve voltak olyan jelentések, majdnem minden jelentés, beraktak a könnyűzenei vonalról nyitott dosszéba, ez általában úgy jelzi, hogy a beat anyagba, és tehát gyűlt az anyag. Tehát ebben is azt mutatta, hogy igen, itt van anyag, figyeljük a könnyűzenei vonalat, és gyűjtjük az anyagot. És valószínűleg az ottani vonaltartó is belenézett, de mondom, valószínűleg időről időre a főnökök is megnézték, és valószínűleg így bukott le. Mert kiadta a feladatokat, hogy menjen el erre és erre a koncertre, ott nézze a hangulatot. Most szabály szerint úgy kellett volna megfogalmazni a következő jelentést, hogy feladatom volt, hogy nézzem a menjek el Tina Turner koncertje, és nézzem, hogy hogy viselkedett a közönség. De ez Gábor Róbert mindig elfelejtette ezekről a jelentésekről, és szerintem ezen bukott le. Tehát, hogy kiadott egy feladatot, vagy nem adott ki feladatot, mert nem tudom, turnéra ment vagy lemezfelvétele volt, vagy ilyenek, és valószínűleg ettől sokaltak be a főnökök, hogy ez nem így működik, egy hálózati személynek mindig feladatot kell adni, míg ha turnéra megy, vagy lemezfelvételt készít, akkor
mi is. Mit jelent az, hogy lebukott Gábor Róbert?
Hát úgy lebukott, hogy nem bukott le, mert az sosem derült ki, nem, hogy ő ezeket a kamu jelentéseket írta, hanem ezért rosszul nem is lebukott, hanem igazából...
Felfigyeltek rá, hogy
nem teljesen jól vezeti ezt az ügynököt, mert ad neki feladatot, de azt nem kéri számon, illetve nem ad neki feladatot, mert most... mondom, lemezfelvételt készít, viszont ez szabály szerint akkor, ha nem adunk feladatot neki, vagy nem adtak feladatot neki, akkor ez azt jelentett, hogy pihentetik egy időre, de akkor ezt jelezni kellett volna. És ezért abból gondolom, hogy valószínű megfették, tehát hogy Gábor elvtárs ez így azért nem mehet tovább, mert a következő alkalommal már egy lakásban, tehát találkozás lakásban volt a találkozó, télakásban, igen, és kézzelít jelentést írt dalos. Tehát valószínűleg mondták, hogy jó, adja a szóbeli jelentéseket, de most már azért rá kéne venni arra, hogy írjon jelentést, mert szabályszerűen azért az volt az elvárás, hogy egy hálózati személy írott jelentést adjon.
És ezeknek a jelentéseknek az alján mindig az van, vagy legalábbis amiket én így láttam, hogy a tartalma megbízható, ellenőrzött, és akkor van valami kiegészítés, hogy mi történjék még ezzel az ügyben. Ezeket általában így már szabad kézzel firkantotta rá valaki. Így...
Hát... Igen, ez is a része volt annak a jelentésnek, így kell kinézni egy jelentésnek, és akkor ezt persze Gábor Róbert tudta, és akkor persze a megjegyzésbe hozzáírja, hogy igen, megbízható, hogy ki kell értékelni a tisztnek a jelentéseit. Ez mind megvolt, csak mondom, most annak ismeretében, hogy ezeket szinte 100%, hogy ő írta, azért megmosolyogtató, hogy megveregeti a saját vállát, hogy igen, megbízható a hírforrás, hogy persze ő maga volt.
És ugye említetted azt, hogy korabeli újságokból idézett, gondolom, Magyar Ifjúság, Ifjúsági magazin.
Akár még a Pajtás magazinból is.
Nem tudom, hogy akkor volt még, nem, 80-ban még azt hiszem már, nem volt Poptika? Tehát volt egy olyan időszak a 80-as évben, amikor néhány abszolút használható és fontos popzenei lap megjelent, a Szűnyei Tamás is ilyenekbe publikált, meg a használható rockszerzők.
Volt, hogy hivatkoznak ilyenekre, vagy hivatkozik a jelentésekbe ilyenekre, de onnan konkrétan nem vesz át ezekből a több ilyen popzenei újságkezdemény, vagy kezdeményezés volt. De például a Pesti műsort is használja rendszeresen.
Gratulálunk hozzá, Bosánetta cikkeiből esetleg lehetett. Azt lehet tudni, hogy mivel fogták meg Viki Dál Gyulát? Tehát amikor 81-ben beszervezték, akkor...
Nincs a beszervezésére vonatkozóan semmi.
Tehát és miért engedték 1986-ban?
Hát végülis 6 évig ott volt, megszűnt a hírszerző lehetősége, illetve hát ő maga kérte a kapcsolat megszakítását. Igazából annak ismeretében, hogy milyen jelentéseket adott, igazából tehát valószínűleg Gábor Róbert mondjuk könnyen elengedhette. Lehet, hogy már nem volt meg volt az a előírásszerű hálózati személyszáma neki, akikkel tartotta a kapcsolatot. feljebb került mondjuk a list, vagy a ranglétrán, tehát már lehet, hogy nem volt elvárás, hogy annyi hálózati személyt tartson, de ez teljesen természetes volt ez a fluktuáció, tehát pár évente azért kicserélődtek, tehát ritka az, aki több évtizedig a hálózatban maradt.
Hány ügynöke volt, vagy hány társadalmi megbízottja volt Gábor Róbertnek?
Fú, ez ugye nehéz, mert
nincs előttünk egy...
Nincs meg az összes dosszié feldolgozva. Én egy pár éve valami miatt én megnéztem, hogy és én a 6-7-et találtam, de
Krisztina Fedő nevű ügynök azt hozzátartozott?
Hú, ezt most így nem tudom. Azt mondom, hogy a szaxofon Fedő neve a Dejko, akik így ismertebbek. Ugye a szaxofon azért érdekes, mert azt nem szisztematikusan, de ott is belenéztem néhány jelentésbe, és ott is felfedezhető ez, hogy olyan jelentéseket adott a szaxofon Fedő nevű titkos megbízottnak a szájába, ami valójában újságokból van.
És akkor intézkedési terv nem is követte ezeket a jelentéseket? Tehát nem volt, hogy ez alapján mit kell továbbvinni?
Ugye ez is része volt egy hálózati jelentésnek, hogy a nem csak értékelte, megjegyzés fűzött hozzá a tartótiszt, hanem a megteendő az információból következő intézkedéseket is jelölte. Sokszor ilyeneket is beleírt, de semmi nyoma nincs, hogy akár intézkedett, vagy sokszor ezek is ilyen kamu lépéseknek tűnnek, tehát odaírja, mert következik ebből, de annak nincs nyoma, hogy valóban tett lépéseket. A következő jelentésben nem nincs erre utaló nyom.
Azt a kutatóként látod, hogy mikor történhettek, vagy a rendszerváltás előtt mik voltak az utolsó beszervezések?
Igen.
Én tudok egy ügynökömről, egy Karádi Katalin Fedő nevű ügynökről, akit azt hiszem talán még 88-ban szerveztek be meglehetősen későn, és igazából nem is tudom, hogy mivel fogták meg, de hogy még 89-ben is adott jelentést.
89-ben is vannak még beszervezések, megmaradtak, vagy fennmaradtak a 57-től 89 közepéig a statisztikai hálózat alakulásáról készített statisztikai összefoglalók. Most én nem tudom konkrétan megmondani, hogy mennyi szemét szerveztek be, de még 89 első fél évben is rutinszerűen szerveznek be, sőt, még a beszervezések száma bizonyos mértékben 88-89-ben nő is, hiszen megjelennek az alternatív szervezetek, pártok, és vagy fel kell újítani a kapcsolatot a korábbi hálózati személyekkel, akik megjelennek ezekben a pártokban, vagy új embereket szerveznek be. Tehát igazából rutinszerűen működött ilyen értelemben a állambiztonság 89 közepéig. 89 másik felében valószínűleg változott a helyzet, de ekkor viszont már nem kellett statisztikai adatlapokat csinálni. Így erről az időszakról már nincsenek pontos adatok.
Ez a rutinszerű beszervezés ez annyit jelent, hogy hát ezt csináltam 10 éven keresztül, akkor még biztos 88-ban, miközben már repedeznek az eresztékek év végén, meg elkezdődik az újratemetés megszervezése. Azért még, ha látókörömbe kerül valaki, azért csak megfogom, és elkapom a tökeit, és csavarok rajta egyet.
Az állambiztonság szempontjából ez a repedés az operatív helyzet változását jelentette, amihez nekik alkalmazkodniuk kellett, és ha van egy nagy rendezvény, akkor az biztosítani, operatív biztosítást ők végezték, lásd
a Nagy Imre újratemetése,
de egyebek is, tehát engedélyezték mondjuk a tüntetéseket, de azért az úgynevezett operatív biztosítás azért mindig az ő feladatuk maradt, és rutinszerűen ugye a Dunagét botrány ebből robbant ki, hogy már itt köztársaságot kiáltottak ki, de még mindig rutinszerűen megfigyelik az ellenzéki pártokat.
Miért volt ennyire fontos a zene megfigyelése a mindenkori hatalom, vagy mindenkori hatalomnak mindig fontos terepe volt a könnyű, vagy... Hát, és a könnyű most azért jön egy ilyen gondolati listát, hogy például a népzene?
Az a fajta populári, a fiatalság az minden rendszer számára fontos, vagy egy diktatúra számára meg főleg, hogy milyen hatások érik a felnövekvő új nemzedéket, és az idézőjelben káros, vagy veszélyes, politikailag veszélyes hatásokat igyekeznek kiszűrni. Ugye ez a kifejezés, hogy ifjúságvédelem, ez gyakorlatilag ezt jelenti. És ilyen hatás volt az a fajta populáris zene, ami ugye az 50-es években alakult ki Amerikában, és onnan terjedt szét viszonylag egy gyorsan az egész világon, és ez azért egy új típusú, új, ismeretlen, és ezért éppen ezért veszélyesnek látszó jelenség volt, ráadásul nyugati eredetű, tehát ez adta a fő veszélyforrását, és valószínűleg emiatt az állambiztonság, vagy ez volt a fő ok, hogy az állambiztonság mindvégig figyelte, és szemmel tartotta ezt a jelenséget. A népzene és egyéb mondjuk populáris zenei mozgalmak vagy jelenségek esetében általában nem, mert például a népzene mondjuk 50-es, 60-as években hagyomány volt, ahol hagyomány volt, de egyébként nem mozgatott meg sok embert, és amikor a táncház mozgalom elkezdődik, eleve már egy mozgalom, valakik szervezik, összehoznak fiatalokat, és ugye a népzene az biztos valami nacionalista dolog, tehát politikailag is
akkor
veszélyes.
Akkor már mozultak?
És azért figyelik őket, legalábbis egy ideig. Főleg az erdélyi kapcsolatok miatt is, ugye nagyon sokat járnak ugye Erdélybe a táncház szervezők, tehát emiatt volt, de önmagában mondjuk a sanzon, vagy a füstös tánczene, az ekkor már annyira domestikálva volt, hogy igazából a 56 után már nem nagyon figyelték az egészet. A úgynevezett beat, vagy rock, pop, rock beat esetében az a különleges helyzet áll fent, hogy azt önmagáért figyelték végig. Tehát nyilván, ha valaki tett egy valamilyen megjegyzést, mondjuk egy táncdal énekes, akkor nyilván lehet, hogy rámozdult, vagy megfigyelte az ellenőrizte az állambiztonság, de a könnyű zene az azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag önmagáért állt végig az állambiztonság figyelmében, ennek a fókuszában.
Tehát akkor Illés, Omega, mindenki?
Igen, tehát az is. Vannak, akikről persze viszonylag kevesebb jelentés, például az Omegáról viszonylag kevés jelentés van.
Nem sikerült használható ügynököt rá
nem
oda küldeni?
Azért ezt látni kell, hogy ennek a területnek is, vagy erre is igaz az, hogy az állambiztonság ennek a kontrollnak csak az egyik eszköze volt, és egyik szereplője.
A másik fele Erdős Péter volt.
Erdős Péter, meg a Sanzon Bizottság, meg az Ori, meg a szórakoztató zenei, vagy ipari központ, meg az egyéb könnyű zene intézményrendszer, amely azért domestikálta, ellenőrzés alatt tartotta a szereplőket, és tehát ha nem volt különösebb politikai vonatkozása, akkor akár az állambiztonság a háttérben maradhatott. Persze voltak olyan idézőjelben botrány bandák, vagy botrányosnak számító bandák, mint az Illés, amely viszont mindig vagy végig az állambiztonság
figyelmébe
kerül. Hát így nem tudom, de igen, sok. Mondjuk az állambiztonság, ahogy én tudom, ugye az első nagy botrányt, ugye 63-ban egy KISZ által szervezett ilyen tehetségkutató, hát a sportcsarnokban, ugye ott volt az első nagy magyar ilyen rock and roll botrány, az például lekéste, de már valószínűleg ez emiatt is figyeltek fel rájuk, ugye az Illés együttes rajongói okoztak mondjuk idézett botrányt vagy rendbontást, és ugye ez még a Szörényi és Bródi csatlakozás előtti Illésről van szó.
És féltek a könnyű zenétől?
Hát azt nem tudom, hogy féltek-e.
Mert aztán volt egy szakasz, tehát amikor az alternatívok megjelentek, azzal nem tudtak mit kezdeni, mert azok kommunistellenesek, rendszerellenesek, és hát kevésbé voltak szofisztikáltabbak, mint mondjuk az Omega gyöngyhajú lány, vagy Dimitri Lénáról mesél.
Igen, igazából a korábban is az volt, hogy ezt az egész jelenséget, vagy ezt az egész mozgalmat a könnyű zene intézményrendszer úgy, ahogy azért kontroll alatt tartotta, tehát az állambiztonságnak tényleg pár szemét kellett figyelni, azért mindig figyeltek. De mondjuk 73-ban még Bródinak van botránya. Aztán persze úgy kezd minden leülni, úgy tűnik, hogy itt minden csendes, és akkor bejön ugye az új hullám, a punk, és egyéb ilyen alternatív mozgalmak, ami újra felkavarja az állóvizet, és újra aktivizálja az állambiztonság is magát, de igazából egy más közegben már, mert például a Kiss meg felkarolja ezt az új hullámot, sőt, még sokszor a punkot is. És az állambiztonság ezzel nem tud mit
ezen
kezdeni.
Ezen ki aztán Erdős és Péter Erdős a Feltolás Szenny hullámürügyén című írásában, hogy ki mit ír, és hogy Molnár Gergely előadást tart, és népszerűsítik itt a fasiszta, nem tudom milyen igen, művészeket.
És ugyanezek a kitételek megjelennek, mondjuk akkor térjünk vissza Daloshoz, a Gábor Róbert megjegyzéseiben, hogy hát hogy lehet az, hogy a Kiss, meg a Kiss lapok, ugye a ifjúságlapok újságírói, hogy írhatnak erről, hogy kerülhet a Kiss által, ugye a ifjúság rendezőiroda által kiadott poplapnak a címlapjára egy ilyen újhullámos zenekar, és akkor felháborított. Tehát gyakorlatilag a Szenny hullám cikk, tehát Erdős Péter cikkének a megfogalmazás, vagy kitételei, vagy érrendszere, az megjelenik a Gábor Róbert által jegyzett megjegyzésekben is, de sokszor bele van írva az elvileg Dalos által mondott jelentésekbe is.
Így próbáltam az emlékeim között keresni, talán az első ilyen komoly rockkoncert, amin részt vettem, talán elsős vagy másodikos középiskolás lettem, Hódmezővásárhelyen lépett fel a Dinamit nevű zenekar. Azt lehet sejteni, hogy mondjuk zenekarok feloszlásába vagy megalakulásába az állambiztonság valamilyen szinten bele tudott-e, vagy akart-e nyúlni? Hát, az, hogy kivált a mobilból, Wikidál?
Hát az konkrétan biztos, hogy nem, ahhoz nem kellett állambiztonság, ahhoz Erdős Péter elég volt, tehát meg a zenészek, tehát meg kavarni körülöttük a dolgokat. Tehát valószínűleg Erdős Péter ez nagyon jól értett, hogy lehet mondjuk egy embert kivenni a P-mobilból, hogy aztán az szétessen, az nem esett szét nyilván, de megcsinálni egy ilyen rendszerkonform kemény rock zenekart. De hát természetesen vannak arra példák, hát mondjuk a CPG megszűnésében azért nagy szerepe van az állambiztonság.
Bezárták őket, mint a majmot, tehát miről beszélünk, mert, és ezzel még csodálkoztam is, hogy kollégista voltam Hódmezővásárhelyen, és a fél iskola kivonulhatott, tehát gyakorlatilag az iskolai kézbizottság szervezte meg, hogy a kis nebulók kimehessenek a Hódmezővásárhelyi színházba, és lemozoghassák Wikidál Gyula karateru fellépését.
Nem véletlen, hogy mondjuk nem egy P-mobil vagy egy Beatrice koncert.
Ez az, miközben az ember elment egy héttel később, elmentem Csongrádra Edda koncertre, ott meg munkásőrök végigvertek mindenkit a vasútállomáson, mint hogyha kellett
az
volna.
Már akkor úgy tudom, lemeze is volt már akkor, nem? Mikor?
Akkor talán igen, de azt lehet, hogy a munkásőrök nem tudták. Hát az, mondjuk így intézkedtek a szentesi csövesekkel kapcsolatban. Mindig ezen hülyeskedtünk Inkei Bence, nagyon sok interjút készítettünk a magyar könnyűzene egykori kiválóságaival, és az utolsó kérdés mindig az volt, hogy más lenne-e a popzene 2010-15-18-20 Magyarországán, ha nem Erdős Péter irányítja, vagy Erdős Péter nélkül más lett volna, ez Róbert Gábor nélkül más lett volna?
Gábor Róbert,
bocsánat. Aha.
Szerintem nem, mert lett volna egy másik Gábor Róbert, tehát az állambiztonság lett volna, a politikai rendőrség lett volna.
Visszahatottak egymásra ezek a szervezetek? Tehát mondjuk a kultúrához eljutott a MSZMP kulturális bizottságához az, hogy mit szeret össze az állambiztonsága a popzenéről?
Ez csak nagyon-nagyon nagy botrányok esetében. Tehát ugye tehát a Szenny hullám ügy az eljutott, Erdősnek valószínűleg ez is volt a cél, hogy provokálja egy kicsit, vagy felpiszkálja a kulturális kormányzatot. Ugye az a legmagasabb szinten, ugye ott acél, az közismerten egy ilyen polgári műveltség eszményt képvisel, tehát számára ez a fajta, számára tényleg könnyű zene, ez egyszerűen nem volt tényező, és ugye általában ideges is volt, hogyha ilyenekkel kellett foglalkoznia, de ilyen nagyon nagy botrányok kerültek csak magasabb a kulturális kormányzat felsőbb szintjére, vagy a párt kulturális vezető testülete elé, de általában azért tehát ezek megmaradtak alsóbb szinten. Mondjuk a KISZ művelődési osztálya, vagy a fővárosi KISZ bizottság és a, mondjuk a állambiztonság között lehetett, mondjuk nem közvetlen, hanem mondjuk valami áttételes kapcsolat, de hát az látszik, hogy például az állambiztonság a KISZ-t az egyfajta ilyen ellenséges, vagy ilyen érthetetlennek tartotta, hogy miért támogatják ezeket a jelenségeket.
És az, hogy mondjuk így az állambiztonságon belül, tehát a kulturális részleg, vagy a kultúrát megfigyelők, és a rendszerrendes tevékenységet, tehát az ellenzéket figyelők közül, tehát volt egy ilyen hierarchia, vagy ugyanolyan értékűek voltak?
Hát szervezeti hierarchia nem volt. Gyakorlatilag ugyanazt a feladatot végezték, csak más területen. Sokszor ezek azért át is értek egymáshoz, hiszen a könnyű zene az úgy valahogy a kulturális elhárítás és az ifjúságvédelemnek a meccés pontjában állt, tehát kicsit mind a kettő foglalkozott vele. Tehát alapvetően a kulturális elhárításnak a feladata volt, de azért az ifjúságvédelem is foglalkozott
vele. Majdnem hülyeséget mondtam, hogy meg akartam kérdezni, hogy használtok-e nemtelen eszközöt a titkos szolgálatok, de hát minden eszközük nemtelen volt természetesen, de arra gondolok, hogy például elterjesztették valakiről, hogy ő a hálózatnak a tagja, ügynök, és ezzel próbálták mondjuk a lejáratni adott esetben, vagy elrekeszteni, elzárni azoktól, hát attól a közösségtől?
Én így mondjuk a 80-as évekre, ha már dalosról volt, akkor én erről így nem tudok. Uh-huh. Más területen voltak ilyen, tehát vannak erre utaló nyomok. Vannak arra is, akár kulturális területen, tehát találkoztam ilyennel, hogy valakiről pletykálnak, hogy valamilyen körben ki lehet a besugó, aha, és valakire gyanakodnak, amely pont nem a hálózati személy, és akkor vannak ilyen megjegyzések, hogy akkor erősíteni kell, és a gyanút ráterelni, még megerősíteni ezt a gyanút, hogy eltereljék a gyanút, hogy véletlenül is a gyanakodjanak a tényleges besugóra.
Azt hiszem, hogy a dialógus békecsoport aktái között pont ilyen előkerül.
Ott is
több ügynök, igen, is van egyébként a dialógus békecsoportban, ugyanarról az eseményről jelentenek, anélkül, hogy tudnák egymásról, hogy ők kicsodák, és meg így, igen, szóba is kerül az, hogy arról beszélgetnek a visegrádi béketalálkozón, hogy ki lehetett az ügynök.
Igen, igen, és hát ez a kevésbé könnyed része mondjuk ennek az állambiztonsági múltnak, ha van könnyedebb része, talán dalos az egy könnyedebb része, bár mondjuk a fő tanúság azért mégsem az.
Kerülnek még elő dokumentumok? Tehát milyen, nem azt kérdezem, hogy folyik még rendes munka a illetve az állambiztonsági szakszolgálatok történeti levéltárában?
Persze, hát egyrészt folyamatosan jönnek be anyagok, új anyagok is, illetve a feldolgozás is zajlik, tehát digitalizálási program a távkutatás miatt, tehát most már gyakorlatilag olyan mennyiség anyag van beszkenelve, hogy már nagyon sok kutatónak be se kell jönni, aha, a levéltárba, tehát lehet a ügyfélkapun keresztül például kutatni nálunk. Tehát nem csak az egyéni betekintők kaphatják most már meg digitálisan, hanem a kutatók is. Ez is emiatt is nem csak a digitalizásra párhuzamosan, ugye a tartalmi feldolgozás is halad. Egyre nő most megint az ügyfélforgalmunk, kutatók is mondom folyamatosan járnak.
De van jelentős még egyenlőre feldolgozatlan mennyiség? Tehát van egy raktár, amiről azt még nem tudják, hogy mi van benne?
Hát úgy már nem, mert legalább
a fedlapok, vagy a... Nem.
Tehát a cím, mondjuk egy dosszi címét az feltétlenül, tehát arra már vannak jegyzékek. Ugye a problémát az okozza, hogy segédletek hiányában mondjuk egy fedő neves dosszéről nem lehet feltétlenül tudni, hogy mit tartalmaz. Uh-huh. Tehát ha mondjuk van egy, csak mondok valamit, egy énekes fedőnevű, vagy egy gitáros fedőnevű dosszé, az jó eséllyel zenész, és hogyha valaki például én is mondjuk így zenei dolgok érdeklik, a zenei és állambiztonság kapcsolat, akkor kikérem megnézni, hogy ez a gitáros fedőnevű hálózati személy az tényleg gitáros volt, vagy valamilyen zenész, vagy nem. De lehet, hogy nem. Tehát, de ahhoz, hogy ez kiderüljön, ahhoz mindenféleképpen kézbe kell venni a dossziét, nem mondom, folyamatosan zajlik a feldolgozás, tehát jó esélyen kerülnek még elő olyan új adatok is, amelyek már a levéltárban vannak.
Egyik hallgató fölteszi a kérdést, hogy hogy lehet megtudni, hogy valakit megfigyeltek-e anno. Hát,
forduljon a levéltárhoz, szerintem elég informatív a honlapunk, az abtl.hu. Nézzék meg, ott minden információ megvan, hogy hogyan lehet kérvényezni saját magukra, hogyan lehet kutatni, és így tovább.
Csak amikor beszéltünk arról, hogy Gábor Róbertnek a személydosszéja hiányzik, nekem is van egy-két olyan adat, aminek a minősítését nem adották fel, majd valamikor 2060-ban valahányban, nem is pontosan értem, hogy milyen évszámot határoztak meg, tehát hogy mi alapján döntöttek arról, hogy majd valamikor elolvashatom, vagy nem olvashatom el, mert nem érem meg. Lehet, hogy Gábor Róbert is valami olyan pozícióba került a rendszerváltás után, hogy nem került be a dossziéja?
Mondom, nem tudok, mert ugye nincs meg a dossziéja, tehát nem tudom, hogy mi lett vele, de nem kell feltétlenül magas pozícióra gondolni. Egész egyszerűen, ha egy tiszt, főleg egy fiatalabb, 80-as években még fiatalabb, 30-as tiszt tovább szolgált, mondjuk a Nemzetbiztonsági Hivatalnál, vagy más utódszervezetnél, akkor teljesen természetes, hogy a személyi anyaga nem került be hozzánk, tehát a levéltárba a 2000-es évek közepén, vagy akár még ma sem, mert ő ugye titkosszolgálati tiszt maradt 90 után is, és ugye arra vonatkozóan viszont más szabályok érvényesek. De mondom, ez Gábor Róbert esetében nem tudom, hogy így volt-e, akár lehet, hogy átvette az MBH, vagy más szakszolgálat, vagy szolgálat, de nem tudom. Tehát ebben a konkrét esetben nem tudom, de mondom, egész egyszerűen az, ha tovább szolgált valaki, már az is indok volt arra, hogy a házati, vagy a személyi anyaga ne kerüljön be.
Milyen modern technológiát használtok, vagy használ az ABTL egyáltalán? A mesterséges intelligenciát rá lehet már borítani az ügynök aktákra?
Nem tudok róla, remélem.
Remélem, hogy nem, mert annyi, mint a mesterséges intelligencia, mert tud, az utána nyilvánossá válik.
Nem tudom. Hát amit betáplálnak, mert azért szerintem azért alapvetően a mesterséges intelligencia és az emberi unintelligenciából fakad, de hát ez más kérdés. Tehát igazából, ha abból indul ki, hogy ezeket titokba kell tartani, akkor titokba fogja tartani. Ha nem, akkor nem.
A hálózatok védték az ügynökeiket?
Igen, hát természetesen ez a mindvégig, mindenféle operatív technika használata ellenére azért a hálózatot tartották 45-től 90-ig a legfőbb információforrásnak, és ezért alapvetően védték. Nyilván, ha már valaki úgy minősítettek, hogy dekonspirált áruló lett, meg ilyenek, akkor már nem. Vannak arra példák, hogy akár még eljárást is indítottak, bűnvádi eljárást indítottak a hálózati személy ellen, hálózati személyként elkövetett bűncselekmények miatt, és mivel kvázi a hálózati személy az a kvázi belügyi beosztott volt, ezért például a katonai bíróság ügyhöz került az ügy.
Most, hogy megérted az állambiztonság és a foci, az állambiztonság és a könyvzen, a CPG, most elkészült a daloskönyv, mi a következő projekt?
Ugye nem írtam meg, mert nagyon sokan foglalkoznak ezzel, és még nagyon sok kutatnivaló van, de valahogy a CPG-től és a 80-as évektől dalostól valahogy haladok vissza, tehát a
német Lehel?
Odáig nem, mert az engem annyira nem érdekel, bár mondjuk személy szerint az Illés sem volt sosem a kedvencem, de például az állambiztonság és könnyűzene kezdetei kapcsolatának kezdetei érdekel, tehát akár a 60-as évek eleje, akár a 73-as ugye Bródi botránya, a Diósgyőri Popfesztiválon, tehát amelyek igazából önmagukért is érdekesek, nem csak állambiztonsági szempontból, hanem igazából a köztörténete és a Kádár korszak mondjuk kulturális életének a története, vagy szubkultúrája története szempontjából is.
Az előbb említetted egy fél mondattal, hogy az érdeklődés, ami az ABTL irányába megjelenik, az növekszik, tehát hogy többen kíváncsiak, vagy kimutatható ez, hogy, hogy 2025-ben mennyire érdekli az embereket a hozzátartozók, felmenőjük, rokonjuk, barátjuk, titkos szolgálati múltja.
Mondom, most én azt hallottam, hogy kollégáktól, hogy, hogy most megint érezhetően növekszik az érdeklődés. Tehát valamilyen szinten nyilván itt most már a fiúk, unokák, tehát a utódok nemzedékei, azok, akik érdeklődnek, de mondom, nő az érdeklődés egyértelműen.
Mindenkit arra biztatunk, hogy akit érdekel a múltja, az forduljon az ABTL-hez, van egy ilyen iratbekérő, azt mondja, ki lehet tölteni elektronikus formában, aztán valami történik. Nagyon szépen köszönöm Takács Tibor történésznek, az Állambiztonsági Szakszolgálatok Történeti Levéltárának kutatójának, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm további a kívást. Köszönöm szépen.
A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Nemes Dávid, Turi Louis, Balogh Kármen és Zsidai Péter, én Pálinkás Tűcs Robert voltam, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, legyen kellemes a hétvégéjük, ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ, give peace a chance, Putyin rohagy meg, véhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy állam, szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így
láttuk. Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!